Kisné Berta Rita vagyok. Gyermekkorom óta megkaptam a hitet és a vezetést. A nagymamám hordott mindig templomba, és gyermekkoromtól kezdve természetes volt a templomba járás, természetes volt a hittanóra, a szentségek felvétele, és nagyon-nagyon szerettem már gyermekként a rózsafüzért is. Megnyugtatott az a monotonitás, ami van, akik számára emiatt unalmas. Engem gyerekkorom óta megnyugtatott, egy biztonságos közeget adott, és ez egy másfél éve visszatért intenzíven az életembe. Viszont ez a gyermekkori hitben nevelés nem volt számomra még belső, mint ahogy egy gyermek számára nem kimondottan lehet belső a hit. Én azt gondolom, hogy az élet egy pontján el kell jutni arra még annak is, aki hitben nőtt fel, hogy belsővé személyessé válik a kapcsolata az Úrral. Ebben a nagy lépés számomra a házasságkötésem után kezdődött, 2011-ben. Már előtte is együtt éltem a férjemmel, amire így utólag már nem vagyok büszke, és ha újra kezdhetném, máshogy csinálnám. Jártam templomba, de pontosan tudtam, hogy nem helyes ez az életmód, viszont a házasságkötés megteremtette a törvényes kereteit ennek a kapcsolatnak. Utána kezdtem el keresni úgymond a személyes hitemet. Ebben segítségemre volt az akkori közösség. Biatorbágyon, a torbágyi részen akkor szerveztek egy alfa kurzust, amin részt vettem, és ezzel kezdődött el a személyes hitem fejlődése. Első körben inkább egyfajta keresés volt. Ott több közösségben is és szolgálatokban is részt vettem, és nagyon sokáig azt kerestem, hogy ugyan katolikus hitben nevelkedtem föl, de ez az a vallás, amire én úgy szeretném feltenni az életemet, úgy igazán. Egyszer egy hittantáborban segédkeztem, és ott a hitoktató hölgy adta meg erre azt a választ, ami a mai napig válasz számomra. És ebben meg is nyugodtam tulajdonképpen azóta is. Alapvetően a válasz az volt, hogy a kinyilatkoztatás miatt a kereszténység az igazi, mert egyik másik vallás sem mondja azt, hogy az ő üzenete, a szent könyve, a vallás főszemélyisége Jézus az Istentől közvetlenül származik. Megnyugodtam. Viszont abban az időszakban, mivel sok közösségbe jártam, mélyítettem a hitemet bibliaórákkal, lelki gyakorlatokra jártam, szolgáltam, én úgy éreztem, hogy egy jó keresztény vagyok, meg voltam elégedve. Megveregettem a saját vállamat, hogy igen, én aztán úgy mindent megteszek. Most már később tudom, hogy ez egy erősen megkísértett állapot volt, mert ahogy később elkezdtem szentek könyveit olvasni, azon lepődtem meg, hogy a szentek soha nem érezték magukat elég jónak, elég méltónak. Ők már olyan szinten látták Istent és a szeretetét és az ő tökéletességét, hogy saját magukban csak a koszt látták azok az emberek is, akikre mi példaként tekintünk, hogy mennyire hasonlítanak már az Úrhoz. És akkor ez így elkezdett mocorogni bennem, hogy ez így valahogy nem jó. És akkor kaptam egy meghívást a Kúzióra. Ez 2013-ban volt, amikor már 2 éve házasok voltunk, és úgy szerettünk volna gyermeket. A Kúzió mindenkinek más élményt ad, mindenki azt viszi haza, amire szüksége van. Ez számomra ott az ima erejének a megtapasztalása volt, ami nagyon-nagyon erős volt. Onnan úgy jöttem haza, hogy ja, hát én az, hogy akarok gyereket, az egy dolog, de hogy az életnek a forrása Isten. Tehát nekem imádkoznom kell a gyermekért, és akkor majd lesz. Pár hét múlva kiderült, hogy a Kúzió már ott volt az első gyermekünk, úgyhogy ez annyira döbbenetes volt, és ekkor kezdődött el tulajdonképpen az életemben, hogy elkezdtem imádkozni, mert addig úgy megszokásból tettem a dolgokat, amiket gondoltam, hogy egy jó keresztény tesz, de gyakorlatilag az Isten nélkül. Ebbe a hibába azt gondolom elég sokan beleesünk újra és újra is. Egy darabig így folyt tovább. Azért, amikor gyermekeim lettek, akkor egy kicsit a közösségből kimaradtam. Aztán elköltöztünk Biatorbergre, és a következő helyre, ahova költöztünk, ahol jelenleg is élünk, Dunaharasztin, egy darabig nem is kerestem a közösséget, eljártam templomba, de a gyermekekkel foglalkoztam, tehát azt gondoltam, hogy nem nagyon van időm. Végül a COVID után csatlakoztam ott a helyi katolikus énekkarhoz, és ezzel tulajdonképpen megkezdődött az utazás, hogy becsatlakoztam a Dunaharaszti közösségbe. Ott az énekkarban nagyon sok jó embert ismertem meg, és szintén elkezdtem szolgálni magát az énekkart, viszont megint belecsúsztam abba a hibába, hogy a szolgálatot önmagáért gondoltam. Tehát számomra Nagyon fontos volt az, hogy a szolgálatért engem elismernek, hogy én ettől jobb embernek érzem magam, és hogy visszajelzést kapok azért, amit teszek. És emellett volt egy családos közösség, ahol szintén szolgáltam, és jól esett az elismerés, jól esett az emberek a szeretete, hogy a kis önértékelésemet úgy megsimogatták néha, de valahogy elkezdett újra mozgolódni bennem, hogy ez valahogy nincs rendjén. Nem a szolgálattal volt baj, inkább azzal a lelkülettel, ahogy ezeket a szolgálatokat csináltam. Végül az Úr iránymutatására ott kellett hagynom bizonyos közösségeket, és bizonyos emberektől távolabb kerülni, ami nagyon nehéz volt, mert ezzel gyakorlatilag szakítottam azzal, hogy ezt a fajta elismerést megkapom, amire úgy szükségem lett volna. De megtettem ezt a lépést, és nem bántam meg, mert azáltal, hogy ezt az áldozatot meghoztam, az Úr százszorosan fizette meg más emberek személyében, akikkel viszont tényleg azt érzem a mai napig, hogy az Úrhoz vezetjük egymást, és a közös munkánkkal igyekszünk más embereket is az Úrhoz vezetni. És végül, ami a mai lelkiségemet meghatározza, az elmúlt két szeretetlánk fesztivál volt. A két évvel ezelőttinek a béke volt a témája. Ott hallottam először úgy igazán a szeretetlen lelki napról és erről az egész lelkiségről, ami itt nálunk történt, egy nagyon szép üzenetek halmaz. Megvettem magát a lelki naplót és elolvastam. Ennek volt olyan hatása rám, hogy nagyon szerettem volna azt a lelkületet megélni, hogy Erzsébet asszony élt. Ez alatt azt értem, elkezdtem vágyni a szüntelen imára, hogy ne csak reggel, este, vagy bármikor, amikor imádkozom, akkor imádkozom, hanem minden lélegzetvételem, minden lépésem, a munkám, minden imádság lehessen. Ez a vágy megszületett, hát valamilyen szinten igyekszem megvalósítani, de hát természetesen ebben folyamatosan úton vagyunk. A következő szeretetlen fesztiválon pedig a rózsafüzér volt a téma. Ott nagyon-nagyon megérintett a főelőadó előadása a rózsafüzérről. Utána a 777 blogra októberben a rózsafüzér honlapjában írtam egy három részből álló rózsafüzér sorozatot, ami sokak szerint jól sikerült, de alapvetően most az a lényeg, hogy az én utamon ez akkora lendületet adott, hogy én akartam azt, hogy amit megtapasztaltam a rózsafüzér által, azt átadni az olvasóinknak, és közben sokkal többet kaptam, mint amit én adni akartam az olvasóknak. Többek között azt, hogy megismerkedtem a pompei rózsafüzérrel, és el is mondtam már egy teljes pompei rózsafüzért. Ez egy 54 napig tartó rózsafüzér sorozat egy bizonyos szándékra, és ez napi 3 rózsafüzért jelent, ami kimondva és belegondolva iszonyú soknak tűnik. Aztán, amikor az ember elkezdi és tartja magát azért a szándékért, hogy én ezt igenis minden áldott nap el fogom mondani, annyira hozzá lehet szokni, hogy én ezt a szokást, a napi 2-3 rózsafüzért azóta is megtartottam, és most már szinte hiányzik, ha mondjuk valami miatt kevesebbet tudok elmondani, de annyira nagy szükségem van rá, hogy nem tudnék már nélküle lenni. És tulajdonképpen a rózsafüzér sorozatom kapcsán ismertem meg olyan embereket, akik nagyon-nagyon inspirálóan hatottak a tovább lépésben. Többek között Simon Dávid atya, akinek végtelenül hálás vagyok, hogy ő úgymond berántott ebbe a rózsafüzér imádságos körbe. A másik atya, aki ilyen nagy hatással volt rám, ő Magsó Péter atya. Ugyanis amikor vele beszélgettünk, azt mondta, hogy magából egy dolog hiányzik, fel kéne ajánlani az életét a szűzanyának. Nem is hallottam még előtte erről, és akkor mondott egy könyvet, Grignon Szent Lajos Máriával Jézushoz, vagy valami ilyesmi. Megszereztem azt a könyvet, elvégeztem a 33 napos felkészülést magamban, és idén február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszonykor megtettem ezt az életfelajánlást otthon a Dunaharaszti templomunkban, a saját plébánosunk előtt a szűzanyának. Ez egy remek lépés volt, azóta már tudom, ugyanis számos gyümölcs fakadt ebből is. Akkor így hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel, hogy ezáltal, hogy a szűzanyának ajánlok mindent, mindenem az övé, az ima szándékaim, testi-lelki javaim, minden, és nem tudtam mit kezdeni vele. Viszont a háttérben a szűzanya már szervezkedett, mint később kiderült, és még azon a héten, amikor megtettem ezt az életfelajánlást, eszembe jutott, hogy Dávid atya még régen említette, hogy mennek Medjugorjéba áprilisban. És még ezen a héten, február elején írtam neki, hogy van-e még hely. Mondta, hogy nincs, de majd intéz valamit, és néhány óra múlva írt, hogy mehetek velük. Így elindultunk. Ott én egy valódi csodát éltem át. Voltak már előzményei annak, hogy amikor az Úr jeleket küld, akkor azt gyakran megértem. Érzem az útmutatását. Tettem már olyan dolgot, amit biztos nem tettem volna meg, hanem ő kér, mert annyira biztos voltam, hogy ő kér, és utólag a gyümölcseiből kiderült, hogy tényleg ő kérte. És Medjugorjéba én a szűzanyát kerestem, pont azért, mert nem tudtam, mit kezdeni ez az életfelajánlással, és biztos voltam benne, hogy ott majd történik valami, és nem őt találtam meg. Még az út elején mondta Dávid atya, hogy Medjugorjéba a szűzanya hívja az embereket. Utólag már biztos vagyok benne, hogy ő hívott engem, ő intézte nekem ezeket a körülményeket, viszont én Jézust találtam meg. Olyan döbbenetes élmény által, ami azóta is volt már részem benne, de a feltámadt Krisztus szobornál, aki járt már Medjugorjéba, ismeri ezt a helyet, amelynek a térdéből folyik. Utólag könyvnek neveztem, mert én ott olyan szeretetet éltem át, hogy én egy néhány nap után, miután órákat töltöttem többször a Jézus szobornál, és szemléltem az embereket, ahogy mennek hozzá a gondjaikkal. Volt, aki kíváncsisággal ment, volt, aki fényképezőgéppel, de érezhető volt, hogy ki az, aki megy oda hozzá, és teszi le a lábaihoz a gondjait, és éreztem azt az irgalmas szeretetet, ahogy ő átöleli ezeket az embereket. Így fogalmazódott meg bennem, hogy abból a szoborból az irgalmas szeretet könnyei folynak, legalábbis számomra. Később, amikor hazajöttem, az volt a nagy kérdés, hogy ez egy csodálatos élmény volt tényleg. Én úgy érzem, hogy az Isten megmutatta magát nekem, de hogy tudok ebben megmaradni? Mert hamar elkopik az élmény. És úgy szép lassan kialakult, ahogy én ott az Isten irgalmát tapasztaltam meg, szinte természetesen adta magát, hogy akkor az irgalmasság rózsafüzérét kezdem el mondani, illetve vállaltam egy böjtöt is. Ez most már egy kissé kopott a böjt, az irgalmasság rózsafüzérének elmondása nem kopott. Nehéz volt a szívem, hogy ott kell őt hagynom, úgymond azt a szobrot. Nyilván nem bálványimádás, de ahhoz kötődik számomra. Ez a nagyon szép, ahol megnyílt a mennyország kapuja egy kicsit. És még aznap reggel volt egy szentmise, mielőtt hazaindultunk. Szentmise előtt meglátogattam még utoljára Jézus szobrot, és számomra egy csoda volt, hogy nem volt ott senki. Állandóan kígyózó sorok álltak, és akkor reggel 6:30 körül senki, és az annyira szép, és annyira szinte intim volt ez a találkozás vele, hogy volt egy pár perc, hogy nem a tekintetek keresztüzében vele lenni. És azért van jelentősége az utolsó szentmisének, mert ott értettem meg, hogy haza kell menjek, a Krisztus szobor is itt marad, ahol ezek az élmények értek, viszont Krisztus velem jön, és ott van az Eukarisztiában is. Ezért mondtam ezt a hosszú történetet, hogy azóta számomra az Eukarisztia csoda, mindig egy csoda, csak megértettem, és olyan szerelembe estem az Eukarisztia iránt, amit mindenkinek szívből kívánok, hogy bármilyen úton ne tapasztalja meg. Előttem évek óta minden héten járok szentségimádásra, előkészítette ezt az élményt. Most itt tartok, hogy ez a nagy szerelem az Eukarisztia iránt, ez fantasztikus. Ez az összes élmény abban mérhető le a legteljesebben, hogy egy kicsit elkezdtek kisimulni ugye a hétköznapi problémáim is. Úton vagyunk folyamatosan. Velem nem az a csoda történt, hogy egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozott volna valami, de önmagában attól még csodaként élem meg, hogy az addigi problémáim nem múltak el, viszont egészen máshogy tudom megélni a mindennapi nehézségeket. Példát mondok, hogy elég erősen szorongó típus vagyok. Ugyan el tud kapni most is a szorongás tényleg nagyon-nagyon mélyen, de néhány óra alatt ki tudom imádkozni magam belőle. Tehát egy olyan kapaszkodót adott, hogy megéreztem az Isten szeretetét, hogy nagyon már nem tud semmi sem földre dönteni, és elkezdtek gyógyulni a kapcsolataim is. Sajnos van egy régi konfliktus a családban édesapámmal, és pont az elmúlt napokban egy imádság közben jött a felismerés, hogy bocsánatot kellene kérnem tőle. Alapvetően nem érzem azt, hogy megbántottam volna, de ez nem számít, hanem most már a béke irányában a megoldás számít, és hogyha ez a megoldás, akkor bízom benne, hogy ez szépen kiforja magát, és meg fogom tudni tenni. Mióta a szűzanya mellett élek nagyon-nagyon szorosan, és naponta járulok szentáldozáshoz, olyan szép lassan érzem, hogy bennem változnak a dolgok, és ez előbb-utóbb bízom benne, hogy látszani fog a környezetemben is, mások számára is. A férjem alapvetően nem hívő, nincs is megkeresztelve, annak idején püspöki engedéllyel köthettük meg a házasságot, mert nekem meg rendkívül fontos volt a szentségi házasság. A gyermekeim katolikusnak vannak keresztelve, és járnak is a helyi közösségbe, hittanórára, meg a korosztályuknak megfelelő helyi csoportokba. Épp most volt nálunk egy hónapig egy vándorszűzanya szobor, úgyhogy ezúttal látható alakban is jelen volt az életünkben a szűzanya. Nagyon érdekes, egy hónapon vagyunk túl, a gyerekek először idegenkedtek egy kicsit tőle, egy méretes, körülbelül egy méteres róza misztika szobor volt nálunk, épp abban a hónapban volt az ünnepe is, amikor nálunk volt. Tovább kellett költöztetnem, mert más is nagyon várta, viszont döbbenetes volt számomra, hogy másnap délelőtt kaptam egy másik szűzanya szobrot, úgyhogy a következő hónapban élmény volt, hogy a szűzanya épp most ment el egyik formában, és egy másik formában, meg egy spontán ötlet hatására kaptam egyet, hogy akkor most őt vigyem haza. Említettem Magsó Péter atyát, engem ő azóta bevont ebbe a Skype-os Józsa füzérbe, és nem tudok szabadulni, és nem is szeretnék szabadulni, nagyon-nagyon szeretem minden este, és a lányaim már pontosan tudják, hogy este 9, akkor anya megy, és mondja a rózsafüzét. Néha odaülnek mellé, máskor már azért olyankor nekik takarodó van, de azt gondolom, hogy ez sokkal többet ér, mint egy prédikáció, hogy mondok nekik a szűzanyáról sok szép és jó dolgot, esetleg felét meghallják, felét nem. Az, amikor reggel lejönnek, és azt látják, hogy ott ülök a szűzanya szobor előtt kávéval a kezemben, mert ott van, és nem tudok úgy ott lenni, hogy nem ülök le a lábaihoz. Ezek olyan csendes tanúságtételek, hogy ezeket ők valahol elraktározzák, és a megfelelő időben ezek elő fognak jönni számukra. Szent Terézi képpel tudok élni. Jézus számomra szerelem. Az oltári szentség előtt térdelni, őt magammal fogadni, felfoghatatlan misztérium, közben annyira nagy szükségünk van rá, és számomra az ő legtisztább és végtelen szeretetének a kifejeződése, hogy igen, itt volt a földi élete, de nem tudott belenyugodni, hogy ő itt hagyjon minket, és itt maradt ebben a formában velünk. És ez egy olyan hála, hogy ő gondolt ránk, és olyan mértékű volt a szeretete, hogy nem akart és nem tudott tőlünk elszakadni, és itt maradt az eukarisztiában. Most ez az új megtapasztalás, hogy felfedeztem az eukarisztia csodáját. Az atya számunkra a legmegfoghatatlanabb, mivel Jézus által juthatunk el hozzá, tehát őt nem látta senki, csak Jézus, tehát amit ő elmondott róla, azt tudjuk. Őt én magam is egy kicsit így nehezebben tudom megfogni. A Szentlélek viszont tulajdonképpen ezek az érzékek, amiket úgy enged látni, akár a saját érzékeink által, akár mások által. Ő a köztünk élő szeretet, talán így tudom megfogalmazni. Vannak olyan emberek, akikkel néha annyira érzem az összhangot, tehát pusztán azt, hogy egy nyelvet beszélünk, anélkül, hogy tulajdonképpen ismernénk egymást. Múltkor is mentem egy atyához egy anyagot készíteni, és az első pillanattól kezdve olyan szeretet és tisztelet volt közöttünk, pedig egyáltalán nem ismertük egymást, hogy számomra a Szentlélek szereteteljes közösség az emberek között, és ennek bármelyik megnyilvánulási formája. Az a legnagyobb megpróbáltatás az életemben, amiből imádság által tudtam kikapaszkodni. A COVID idején csúcsosodott ki, azért már egy viszonylag hosszú házasságban élek, aminek hát szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb megfárad. És ez történt az életünkben, és kicsúcsosodott a COVID alatti összezártságban. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Olyan mértékű volt benne a feszültség, a hiány, ami egy elhidegült házasságban benne van, hogy azt mondtam, hogy nem bírom tovább, és feltett szándékomat, hogy elválok. Ezzel a szándékaim beszaladtam az akkori káplánunkhoz. Utólag mondta is, hogy hát úgy érezte, hogy szinte mint egy engedélyt kérek tőle, vagy mint egy egyház jóvá, hogy ez lehet, pedig nem lehet. Szentségi házasság nem. És a legjobb lépés volt, hogy én hozzá beszaladtam, mert akkor ő elkezdett segíteni személyes meghallgatással és imádsággal. Neki volt szinte utasítása felém, hogy minden nap 1/10 rózsafüzét, akkor még ott tartottam, minden nap 1/10 rózsafüzét erre a szándékra mondjak el. Nagybőjt volt, és azt mondta, hogy nagybőjt végéig, meg ha tehetem, akkor heti egy szentségimádás. Az az 1/10 rózsafüzér minden nap, az így szép lassan, hát évekről beszélünk, tehát nagyon-nagyon-nagyon kemény évek, amíg küzdöttem azért, hogy nekem maradnom kell, nincs más lehetőségem. Az meg az atyának a háttérimája és a meghallgatása úgy szép lassan tulajdonképpen engem változtatott meg. A kapcsolatot még nem, de amit úgy éreztem akkor, hogy nem bírom tovább, én nem tudok így élni, kiderült, hogy de tudok. És így egyben maradt a család. Ennek az atyának a segítsége és az a minimális, mostanihoz képest minimális imádság egy olyan kapaszkoló és egy olyan erő volt bennem, ami tulajdonképpen az volt az a pont, amikor tudtam, hogy meg lesz, hogy igen, én ezt meg fogom tudni csinálni, hogy maradok, hogy azt mondtam, hogy ha az Istennek az az akarata, hogy a férjemmel éljek, és ő engem ide helyezett, akkor én nem tehetek mást. Akár nehéz, akár nem nehéz, és onnantól kezdve az Isten akarata számomra nagyon lényegessé vált. Lényegesebbé, mint a saját akaratom, ez a mai napig így van. Tehát szép lassan lebontotta rólam azokat a világiasságokat, hogy az én boldogságom a fontos, ami miatt tovább akartam állni. Aztán azóta már olyanokat is, hogy ez a ki mit gondol. Nyilván meg tud sebezni valaki, ha rosszat gondol, de az, hogy én mit teszek, amit helyesnek tartok, azt nem befolyásolja. Tehát, hogy szép lassan lebontotta ezeket a világiasságokat, hogy az ő akaratát keressem, akár szolgálatban, akár a mindennapi életben is, az ebben a történetben gyökerezett. És minden más, a rózsafűzér, az eukarisztia, ugye ez mindezt szolgálja. Sokan mondják azt a katolikusokról, hogy nagyon szigorú, nagyon szertartásos, nagyon sok a szabály. Számomra biztonságot nyújtanak, ez valószínűleg onnan ered, hogy egész gyermekkoromtól én templomba jártam, láttam a rózsafüzét, meg ahogy a nagymamám állandóan a mai napig, 95 éves, a mai napig többször imádkozza naponta a rózsafüzért. Tehát ez egy olyan biztonságos közeg, hogy én nem tudnék már máshogy élni. Szívből kívánom mindenkinek, hogy induljon el ezen az úton. Számomra az eukarisztia és a rózsafüzér praktikusan azt tudnám mondani, hogy a legegyszerűbb, hogy kezdjünk el rózsafüzért imádkozni. A szűzanya minden áldott jelenésnél elmondja, és nem véletlenül mondja el, tehát, hogy csak hallgatni kell rá. Nekem is kivirult a lelkem, és olyan utakon vezet, amin sosem gondoltam, hogy rá fogok lépni. Amit a hallgatóknak nagyon szívesen elmondanék, az, hogy kezdjék el. Biztos, hogy nem fognak rövid időn belül megérezni valamit, de ott a mélyben megkezdődik a változás. Tehát ez hosszú folyamat, kitartást igényel, de akár 1/10, akár egy teljes rózsafüzét, és meg fogják tapasztalni azt, hogy a szűzanya milyen csodálatosan működik, és hogy a szűzanya elvezet Jézushoz, és mindig ő felé mutatja az utat.
Kedves hallgatók! Kisné Bertalita tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.